Jézus Krisztus nevében szeretettel köszöntöm a kedves gyülekezetet, kedves testvérek, köszöntelek benneteket. Amikor az ige hirdetésre készültem, akkor a Lukács evangéliumának az első két fejezetét lapoztam, és olyan gazdag tartalmat találtam benne, és olyan összefüggéseket, hogy arra gondoltam, hogy igazából ezt az ige hirdetést bibliakör formájában lenne érdemes megtartani, és szinte versről versre végigmenni, és az igei összefüggéseket megtalálni, és rámutatni, és közösen megbeszélni, semhogy egy ige hirdetésben vállalkozni arra, hogy egyetlen gondolatfűzére felfűzni az egészet. Úgyhogy kicsit nehéz ez a vállalkozás, amire vállalkoztam ma a számotokra. Úgyhogy ma szeretnék szólni Lukács evangéliuma alapján Máriának a látogatása Erzsébetnél. Ezt megelőzően, hogy mit mondott Gábriel angyal Máriának, hogy a megváltó édesanyja lesz, szeretnék utalni Mária énekére, ezen kívül Zakariás énekére, a papnak az énekére, tudjuk, hogy Zakariás Keresztelő Jánosnak volt az édesapja. Tehát ezekben az összefüggésekben és igei szakaszokban szeretnék ma egy kicsit tájékozódni veletek. Akik ismernek, azok tudják, hogy az ige hirdetéseimnek a középpontjában a 99%-ban lehet, hogy még sokszor túlzásnak is tűnik, Krisztus középpontuság van. Mindenkor Krisztust magasztalom és Krisztust emelem föl, csak most a legutóbbi alkalommal az jutott eszembe, hogy igaz az, hogy át kell adnunk az életünket Krisztusnak, hogy Krisztusnak a hite a legmagasabb, és az Isten népének a krisztusi hitre kell eljutni, ahhoz, hogy az utolsó időben meg tudjon állni, és hely tudjon állni minden körülmények között, de valahonnan mindenkinek el kell indulni. Ábrahám hitese volt tökéletes. Az Isten mégis megáldotta és tovább vezette. Mária hitese volt tökéletes. Az Isten mégis megáldotta, tovább vezette. A százados hitese volt tökéletes, akkor sem, hogyha Jézus azt mondta, hogy ekkora hitet nem találtam Izraelben. Tehát úgy gondolom, hogy reménységet adhat egy olyan megközelítés, hogyha most egy kicsit erre a vonatkozásra is tekintünk, hogy mindaz, ami Jézus körül és Jézusért és a megváltásunk érdekében történt, egy-egy ilyen mellékszereplőnek is lehet-e üzenete a számunkra a Bibliából. Úgyhogy a Lukács evangéliumából akkor most az első fejezetből az angyali üdvözletből szeretnék felolvasni egy részletet. Azt mondta az angyal Máriának, ime Erzsébet a te rokonod is fogant fiat az ő vénségében, és ez már a 6. hónapja neki, akit meddőnek hívtak, mert Istennél semmi sem lehetetlen. Mondta pedig Mária, ímhol az Úrnak szolgálója, legyen nékem a te igéd szerint. A hit a reménylett dolgok valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. De ezzel a hittel teljesen összeegyeztethető az, hogy bizonyos dolgoknak utána járunk. A Biblia alapján, illetve ráhagyatkozunk az Istenre, hogy növelje a hitünket a mindennapok tapasztalatában. Tehát bizonyos dolgoknak utána kell járni. És amikor Gábriel arkangyal megjelent Máriának, és tudatta vele, hogy a megváltó édesanyja lesz, akkor azt is elmondta, hogy a te Erzsébet, a te rokonod, fiút fogant, pedig meddőnek tartják az emberek. És már a 6. hónapban ma. Mária gondolta, hogy hát ez nagyszerű, ez az örömhír végül is, a rokonom, az idős rokonom leélte az életét gyerek nélkül, hát mégiscsak meg kéne látogatnom. Jó lenne neki szolgálni, szeretetemet iránta kifejezni, illetve lássam azt, hogy az angyal, amit mondott, az hogyan teljesedik. És nekem is van örömhírem, és talán megoszthatnám vele. És így is történt, hogy azokban a napokban Mária útra kelt, és elment Erzsébethez. Isten rátekintett Mária egyszerűségére és alázatára, és kegyelmébe fogadta őt, hogy a fiának, Jézusnak a földi édesanyja legyen. Mária elhitte azt, egy rövid párbeszéd után, hogy amit neki Gábriel angyal mondott, az igaz, hogy az meg fog valósulni. De teljesen egyedül volt ezzel a tapasztalatával. Most gondoljátok el, testvéreim, egy kicsit, hogyha az ő helyébe, názereti lány helyébe képzeljük magunkat, kinek lehet ezt elmondani? Hogy a Dávid családjából származó József jegyesének, egy egyszerű Názáretben élő lánynak a gyakorlatilag olyan üzenet adatik, hogy ő lesz a megváltónak, a mi úrunk Jézus Krisztusnak az édesanyja. Hogy lehet ezt elmondani? Férfi beavatkozása nélkül ráadásul. Hát ezt kinek lehet elmondani? Hát a szüleinek semmiképpen nem. Hát hogy lehet ezt elmondani a szülőknek? Ezt biztos nem fogják megérteni. Még a jegyesének sem mondhatta el. Hát láthattuk azt, hogy Józsefet is az Isten angyala értesítette álmában, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van. És szül neked fiat, és nevez nevét Jézusnak. Erre majd szeretnék visszatérni, mit jelent az, hogy Jézusnak kellett nevezni. De ott van Erzsébet, talán vele meg tudná osztani, és vajon vele meg tudja osztani ezt a titkot? Ő meg fogja ezt érteni? És kedves testvérek, hadd kérdezze meg az Isten, hogyan oldotta meg ezt a kérdést? Lehetnek olyan problémáink, olyan nehézségeink, amit nem tudunk akárkivel megbeszélni. Az is lehet, hogy senki emberre nem tudunk megbeszélni, csak egyedül a jó Istennel. És mindenek előtt a jó Istennel beszéljük meg ezeket. És hogyha az imádság szűrőjén átment, és még mindig szükségét érezzük, akkor keressünk egy vagy két olyan embert, akivel megoszthatjuk a dolgainkat, és azt is krisztusi lelkülettel, és nem pletykálkodva. Tehát a Jóisten úgy oldotta meg ezt a kérdést, hogy amikor Mária elment és meglátogatta Erzsébetet, és köszöntötte Erzsébetet, akkor a Szentlélek Erzsébetre szállt, és kinyilatkoztatta azt, hogy Máriában fogant élet a Szentlélektől van. Szeretném ezt a részt felolvasni. És bement Zakariásnak házába, és köszöntötte Erzsébetet. És lehet, hogy mikor hallotta Erzsébet Mária köszöntését, a magzat repesett az ő méhében. És betelt Erzsébet Szentlélekkel. És fennszóval kiáltotta mondván, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. És honnét van ez nékem, hogy az én uramnak anyja jön el én hozzá? Milyen különös ez, nem? Tehát, hogy nem kell Máriának magyarázkodnia, hanem már a Szentlélek kinyilvánította, hogy az én uramnak, a megváltómnak, az Úrnak, a Teremtőmnek az anyja jön el én hozzám. Ugye, mert Jézus emberré lett, és fölvette a mi emberi természetünket, és úgy jött erre a világra. Tehát milyen öröm lehetett ez a találkozás Mária és Erzsébet számára. Testvéreim, szeretném hangsúlyozni azt, hogy Mária hitt abban, hogy amit az angyal mondott neki, az valósággá válik. És fogjuk látni, hogyha például összehasonlítanánk a Zakariásnak, amikor az angyal, Gábriel angyal megjelent Zakariásnak a templomban, amikor a szolgálatot végezte, akkor Zakariás nem hitte el, hogy az imáik, amiért imádkoztak egy egész életen keresztül, hogy végre gyerekük szülessen, hogy az meg fog valósulni. Azt kérdezte, hogyan történhet ez igazából, ha megnézzük a szöveget mélyebben, hát ő nem igazán hitt el, mert az angyal megfette. Azt mondta, mivel nem hitted el, amit mondtam, ezért megnémulsz. Egészen a gyermek születéséig. Mária viszont elhitte. Mert Erzsébet ezt mondta, amikor találkozott Máriával, és boldog az, aki hitt, mert beteljesednek azok, amiket az Úr mondott néki. Mária hitt ebben, és ezért mondta, hogy én az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nékem a te ígéd szerint. És ezzel nem magasztalta fel magát, mert azt mondta az Úr, azt mondta neki az angyal, hogy az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között. És te kegyelmet találtál Istennél. Szeretnék itt egy katolikus értelmezést egy picit helyre tenni, lehet, hogy ez most nem fog fölkerülni az internetre, nem számít. A katolikus fordításban itt az van, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Hát Mária nem lehet kegyelemmel teljes, csak kegyelembe fogadott. És ugye az Üdvözlégy Mária című imádságban, az üdvözlégy az a latin fordításból jön, a görögben az van, hogy örülj Mária. És az alábbi vers pedig teljesen megcáfolja azt, hogy kegyelemmel teljes lenne Mária, mert nem lehet kegyelemmel teljes, csak kegyelembe fogadott. Azért, mert egy néhány versen lejjebb ezt olvassuk, ne félj Mária, mert kegyelmet találtál Istennél. Ha Istennél kegyelmet talált, akkor nem lehet kegyelemmel teljes. Tehát egy kicsit szeretném, hogyha hitvédelmi jellegű is lenne a mai alkalom, hogy tudjunk segíteni jó szándékú embereknek, hogyha kérdéseik vannak ezzel kapcsolatban. Tehát hangsúlyozni szeretném azt, hogy Zakariás nem hitte el, hogy az imádságaik éveken keresztül, amiket elmondtak, azok meghallgatásra találtak. Mária elhitte az angyal szavait, és azt mondta, ime az Úr szolgáló lánya, legyen nékem a te igéd szerint. Tanulhatunk-e valamit Mária alázatosságából, csendes szívűségéből, vagy Erzsébetnek a Mária iránti szeretetéből, vagy a rokoni érzelméből? Azt gondolom, hogy tanulhatunk belőle. Erzsébet köszöntése után énekben magasztalta Mária az Urat, mert rátekintett az ő szolgáló lányának alázatosságára. Azt mondja, ettől kezdve boldognak hirdet engem minden nemzedék. Öröm és dicséret és hála fakadt az ő ajkán. Lelkületében rokonságot mutat ez a Mária éneke az Ószövetségben Sámuel édesanyjának, Annának az énekével. Hasonlítsuk csak össze. Sámuel első könyvében gyakorlatilag valószínűleg ismerte is ezt Mária, hiszen a Bibliát felolvasták a názáreti zsinagógában is. Úgyhogy például, hogyha most a Sámuel első könyvéből olvasok egy részletet, akkor fogjuk látni, hogy milyen hasonlóságot mutat Mária éneke a Sámuel első könyve második fejezetének az énekével. Így olvasok, röviden csak néhány Biblia verset. És imádkozott Anna, és mondta, örvendez az én szívem az Úrban, felmagasztaltatott az én szarvam az Úrban, az én szám felnyílt ellenségeim ellen, mert szabadításodnak örvendezek én. 7.-8. vers, az Úr szegényé tesz és gazdagít, megaláz és fel is magasztal, felemeli a porból a szegényt, és a sárból kihozza a szűkölködőt, hogy ültesse hatalmasok mellé, és a dicsőségének székét adja nékik. Mária énekében mit olvashatunk? Hatalmasokat döntött le trónjukról, és alázatosokat magasztalt fel. Éhezőket töltött be javakkal, és gazdagokat bocsájtott el üres kézzel. Láthatjuk, hogy mennyire csodálatosan megfelel ez a két Biblia szakasz egymásnak. Valószínűleg, hogy ismerte és olvasta Mária Annának a hálaénekét, és amikor imádkozott, akkor ez is eszébe jutott neki. Mikor azt olvastam, hogy felmagasztaltatott az én szarvam, ez azt jelenti, hogy a mindenható Isten rám tekintett, megesett rajtam a szíve, és fölemelt engem. Erre vonatkozik. Tehát Mária kegyelmet talált Istennél, mégsem az ő kiválasztása a lényeg, hanem az üzenet, amit kapott. Az, hogy a megváltó édesanyja lesz, az, hogy a prófétáknak adott ígéret teljesedik, hogy az ős evangélium beteljesedik, hogy asszony magva lesz a megváltó, hogy asszony szüli meg erre a világra, de ugyanakkor Ézsaiás proféta jövendőlése is beteljesedik, hogy szűztől születik a gyermek. És itt ez a lényeg. Gondoljunk arra, hogy Máriának is, úgy, ahogy a többi názáreti lánynak abban az időben, nagyon kevés képzettsége lehetett, előképzettsége. Mégis elhitte, hogy férfi beavatkozása nélkül az Isten fiának az édesanyja lehet a Szentlélek erejéből. Biztos vagyok benne, hogyha kérkedett volna ezzel, vagy valakinek elmondta volna, vagy olyan lett volna a lelkülete, akkor az Isten egy másik lányt választott volna ki a Dávid családjából, hogy a megváltó édesanyja legyen. Akkor szerintem most nem foglalkozok tovább a Mária énekével, hanem egy kicsit tovább lépek. Pál apostol írja a hívőknek, hogy kevés köztünk az előkelő, kevés az e világ szerinti bölcs, a hatalmas vagy a gazdag, hogy Isten azokat választotta ki, akik a világ szemében alacsony rendűek, akik megvetettek. hogy megszégyenítse és semmisé tegye azokat, akik valaminek látszanak. Akik saját magukat előtérbe helyezik, úgyhogy a mások szóhoz se tudnak jutni. Akik uralják esetleg a gyülekezeteket, vagy a munkahelyeket, vagy más helyeket, és az Isten alázatos gyermekei nem tudnak, szolgálni és szóhoz jutni. Miben állhatott Mária szolgálata továbbiakban? Azt gondolom, hogy Mária minden élethelyzetben megkereste Istennek az akaratát, és egyszerű élethelyzetekben a megváltót a világra hozni, róla gondoskodni, a házi munkát ellátni, mindezt Isten dicsőségére elvégezni. Gondoljatok arra, hogy felismerte egy élet szükséghelyzetéből azt, hogy mi a feladata. Ha az angyal azt mondta neki, hogy Erzsébet a 6. hónapban van, és Erzsébet egy idősebb asszony, akkor neki kötelessége a lelkismerete szerint elmenni és szolgálni neki. Tehát a különböző élethelyzetekből ismerte fel az Isten akaratát. Nekünk is lehetőségünk van a különböző élethelyzetekből, amik adódnak, amivel találkozunk, felismerni azt, hogy Isten mire hívott el életünknek egy adott szakaszában. Mert hogy az életünk különböző szakaszában lehet, hogy különböző feladatokat adott nekünk. A megszentelődés az mindig ugyanaz, az mindig egységes, és legyetek tökéletesek és irgalmasok, miképpen a ti atyátok tökéletes. De más a feladata egy kisgyereket gondozó édesanyának, mint egy nagymamának. Vagy annak a fiatalembernek, aki családot alapít, vagy annak, aki a család terheit hordozza. Tehát ez minden élethelyzetben meg kell találnunk az Isten akaratát is. Mária megtalálta, és elment, és Erzsébetnek szolgált. Nem találta méltóságon alulinak szolgálni, mert az emberfia sem azért jött, ahogy később Jézus mondta, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és adja az életét váltságú sokakért. Ahhoz azonban, hogy Mária hitben növekedjen, Jézusnak az édesanyja bizony nagyon komoly leckéket kellett kapnia a Jóistentől, ahhoz, hogy növekedjen és Jézusnak valóban tanítványa tudjon lenni. Nagyon nehéz megérteni egy anyának, hogy a felnövekvő gyermeke életébe egyre kevésbé szólhat bele. Milyen nehéz elfogadni, aki anya ezt jobban tudja, mint az, aki nem. És mennyivel nehezebb lehetett Máriának megérteni azt, hogy már a 12 éves Jézus azt mondta neki és a nevelőapjának, hogy nektek ti nem tudtátok, hogy nekem atyám dolgaiban kell lennem. Utána elment Jézus és engedelmeskedett nekik, de láthatjuk ezt, hogy Jézus már 12 évesen pontosan tudta, hogy ki az ő atya, és hogy milyen kapcsolatban van vele, és mit vár tőle el a mennyei atya. És akkor mi történt? Ezután Mária akkor megsértődött? Hogy reagálunk egy ilyen helyzetben, amikor a felnőtt gyermekünk, a saját életútjára indul, és szeretnénk neki tanácsot adni, és nem is kíváncsi a tanácsunkra esetleg. Megtartotta Mária a szívében mindazt a szavakat, amiket Jézus mondott neki. Elgondolkodott rajtuk, mélyen a szívébe véste. Na most nyilván nekünk is az Isten igéjén kell Krisztus szavain elgondolkodni, és ez lényeges, ahogy Mária is tette, tehát ő is fel akart nőni arra, hogy Jézus igazi tanítványa lehessen. Először az Úr csak igaz és szép dolgokat mondott és közölt Máriával, hogy a magasságbeli Istennek a fiát fogja világra szülni, és hogy az Isten neki adja Dávidnak a trónját, és uralkodik Jákob házán mindörökké, és uralmának nem lesz vége. Utána az angyalok, amikor megjelentek a pásztoroknak Betlehemben, mi történt? Elmondták, hogy mit mondott az angyal, és mindezt Mária forgatta szívében, hogy mélyre kerüljön az Isten üzenet az életében. Mi volt az első nehézség az életében? Amikor Simeon azt mondta, hogy sokak elestére és felemelkedésére lesz Izraelben, jel lesz, akinek ellene mondanak, és a te lelkedet is tőr járja át. Láthatjuk, hogy egyszerre nem lehet mindenkinek mindent elmondani, a hitigazságnak az összes pontját felsorolni, a proféciákat mindenki egyből odatárni az emberek elől, mert akkor elmenekülnének. Csak fokozatosan. Amennyit az illető éppen el tud fogadni. És milyen nehéz lehetett ezt Máriának hallani, hogy a te lelkedet is tőrjárja át. Bizony, te is szenvedni fogsz, mert hogy a fiadat, a szent fiadat, Jézus Krisztust el fogják vetni az emberek. Mégis sokak felemelkedésére lesz Izraelben. De jel lesz, akinek ellene mondanak. És ezt te hogy fogod átélni, mint anya és mint tanítvány? Tehát láthatjuk ezt a helyzetet. Vagy ott van egy másik. Amikor az Úr Jézus nem engedi, hogy a rokoni kötelékek bármilyen formában is érvényesüljenek, hogy Mária vagy az idősebb testvérei érvényesítsék ezzel kapcsolatban. Nyilván az idősebb testvérek alatt József első házasságában levő gyermekeket kell érteni minden bizonnyal. Oda mentek, hogy Jézust elvigyék, mert az a hír terjedt el, hogy ő megzavarodott. És azt mondták Jézusnak, hogy kint vannak az anyád és a rokonaid. Jézus azt kérdezte, ki az én anyám és kik az én rokonaim. Aki hallgatja és teljesíti az Isten igéjét, az nekem testvérem, nővérem és anyám. És ezt Máriának tudomásul kellett venni. Hogy a rokoni kötelék nem elsődleges. Az, hogy ő a földi édesanyja, az nem elsődleges. Elsődleges a mennyei atyához való szempont és viszony. Mindenkor. Vagy nézzük a továbbiakban, amikor jó szándékkal irányítani, befolyásolni akarta Máriának vagy Jézusnak a működését. Ismerjük a kánai mennyegzőn történteket, hogy Mária megjegyezte Jézusnak, hogy nincs boruk. Ezt erre azért térek ki, kedves testvérek, hitvédelmi jelleggel, mert a katolikus egyháznak az egyetlen, gyakorlatilag az egyetlen érve, amellett, hogy Mária közben járul. Mert hogyha akkor meghallgatta a kérését, akkor most is meghallgatja. Igen, ám csak, hogy mi a gond ezzel? Az a gond ezzel, hogy Jézus nem hallgatta meg Mária kérését, mert elutasította. Azt mondta, mi közöm nekem te hozzádó asszony, nem jött el az én órám. Igen, ám csak, hogy a katolikus fordítások ezt másképp fordítják. A hagyománynak megfelelően, és nem a Szentírás szövegének megfelelően. Például, ilyen formában. Mi közünk nekünk ehhez, kettőnknek, ó asszony? Vagy, mit akarsz tőlem, asszony? Tehát nem derül ki, hogy itt Jézus elutasította az édesanyját. Na hát akkor honnan lehet tudni, hogy Jézus elutasította az édesanyját, vagy elfogadta a kérését? Honnan lehet, kedves testvéreim, például tudni, hogy van egy az Agapé által kiadott János kommentár, és abban a teológiai tanár így fordította le ezt a részt. Vajon én rám tartozik ez, asszony, vagy te rád? És ebből világosan láthatjuk, hogy a károlyi fordítása helyes. Tehát elutasította, tehát nem rád tartozik ez az ügy, kérlek, ebbe ne avatkozzál be, de tisztelettel és szeretettel mondta ezt Jézus az ő édesanyjának. De akkor hogy végbe ment a csoda? Hát Mária kérte. Kedves testvéreim, és itt van a kulcskérdés. Itt van a lényeg. A csoda nem Mária kérésére ment végbe, hanem Mária hitére. És ez teljesen biblikus. Mint ahogy a százados hitére megtörtént az, hogy meggyógyult a Jézus szavára az ő szolgája. Mint ahogy a bénát, akit leengedtek négyen Jézus elé, azoknak a hitüket látva Jézus így szólt a bénához, hogy bocsánatot nyertek a te bűneid. Tehát Mária hitére, ez teljesen természetes. A te hitedre is, és imádságodra az Isten meg fog indulni, és amikor valakinek a bizalmát és hitét látja az Úr, akkor cselekedni fog. Ezért mondta Mária, miután Jézus őt szeliden elutasította, tegyétek meg, amit a fiam mond. Azt kell tennünk nekünk, amit Jézus mond, és akkor üdvösségünk lesz. Csak néhány szó erejéig kitérnék arra, hogy bizony jelentősége volt annak is, hogy keresztelő Jánost az édesapja Jánosnak kellett nevezze. És Jézust pedig, a megváltót pedig Jézusnak kellett nevezni. Ugyanis a név a személyiség hordozója. Gondoljunk arra, hogy Ábrahámnak azt mondta az Úr, hogy nevezd a fiadat Izsáknak. Ennek is megvolt a jelentősége. Hogy miért? Ebben az esetben most nézzük Jézus. Jánosnak a neve azt jelenti, hogy az Úr kegyelmes. Hadd kérdezzem meg, kegyelmes volt az Isten Zakariáshoz és a feleségéhez, Erzsébethez, hogy időskorában gyereket adott neki? Azt gondolom, hogy igen. Kegyelmes volt, megkönyörült rajtuk. De kegyelmes volt Izraelhez is, mert küldött egy prófétát, aki az Istenhez vezeti, Jézus Krisztus útját előkészíti az emberek számára. Kegyelmes volt az Isten Izraelhez, hogy küldött egy prófétát? Igen, kegyelmes volt. Gondoljatok erre. És akkor most, ha Jézus nevét nézzük, Jézusnak a neve azt jelenti, hogy az Úr az üdvösség, Isten megszabadít. Jó, de hát mit ő szabadít meg? Józsefnek álmában az angyal azt mondta, hogy ne félj magadhoz venni Máriát, mert a benne fogant élet a Szentlélektől van, és nevez ő szül fiat, és nevez nevén Jézusnak, mert ő szabadítja meg a népét bűneitől. Miért kellett Jézusnak nevezni? Mert ő szabadítja meg a népét bűneitől. És Máriának is megmondta az angyal, az angyali üdvözletkor, és ime fogansz a te méhedben, és szülsz fiat, és nevezed az ő nevét Jézusnak. Hát ezeket láthatjuk, hogy milyen fontos a név megnevezése a Bibliában. Kicsit tovább lépek. El tudjuk-e képzelni az evangélium leírás alapján, hogy mekkora áldás és milyen öröm volt Zakariásnak és Erzsébetnek, hogy idős korukban gyerekük született, és ez a gyerek a magasságbeli Isten prófétája lett, aki illés lelkével és erejével fog munkálkodni, és munkálkodott, és előkészíti az Úrnak az útját. És milyen nagy öröm, és milyen hatalmas felelősség lehetett Máriának, az egyszerű názáreti lánynak, hogy a megváltó édesanyja lesz, Gábriel szerint. És ő az angyali köszöntés végén az Úr szolgáló lányának ajánlotta föl magát, és azt mondta, hogy legyen nékem a te beszéded szerint. Tehát elfogadta ezt a megbízatást. És elmondtam, hogy kivel tudná ezt megosztani, hogy Józseffel nem tudná megosztani, de megosztotta vele az Isten. Erzsébettel nem biztos, hogy meg tudja osztani, de a Szentlélek kinyilatkoztatta ezt, és milyen fontos volt, és nekünk is milyen fontos, hogyha van egy titok az életünkben, vagy van egy Istennel szerzett tapasztalatunk, hogy azt valakivel megosszuk. Hát emberileg meg tudjuk érteni, hogy Máriának is szüksége volt erre, hogy valakivel ezt megossza. De az Isten erről gondoskodott, hogy kivel, és nem akárkivel, és nem akármilyen módon történt ez. Milyen szent és meghitt ez a rokoni kapcsolat Erzsébet és Mária között a hit és a Szentlélek által. Mint fiatalabb lány elmegy szolgálni, vagy várandós, vagy asszony, ha szabad így fogalmaznom, elmegy és szolgál az idősebb rokonának, aki már a 6. hónapban van. Mária kijelentést kap Erzsébetről, hogy bár magtalannak tartják, mégis gyereke lesz, mert Istennek semmi sem lehetetlen. Erzsébet kijelentést kap a Szentlélek által, és ad Máriának, hogy honnét van az, hogy az én Uramnak anyja jön én hozzám. És megismétli a Szentlélek által Máriának, Gábriel által is elmondott szavait, hogy áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Tehát észrevehetjük, kedves testvérek, hogy az igazán nagy dolgok a szívben dőlnek el, és a csendben történnek. Isten, a mindenható Isten a Szentlélek erejéből a legnagyobb csendben és a legnagyobb titokzatosságban indította el Szentfiának, Jézusnak a földi életét Máriának a méhében. És a mi életünkben is a nagy dolgok a csendben történnek, amikor Krisztus mellett döntesz, amikor a bűnre nemet mondasz, amikor hozol egy elhatározást, és kéred rá az Isten áldását, utána majd a cselekedetekben is ez meg fog nyilatkozni. A cselekedetekben is meg fog nyilatkozni. Hát a Jóisten nem megújítja a természetet minden évbe. És a szervezetünket is reggelre nem megújítja. Fáradtan fekszünk le, és reggel viszonylag, ha ki tudtuk pihenni magunkat, akkor erőben és egészségben tudunk felébredni, és minden tavasszal a természet is megújul. Tehát csendben viszi végbe Isten az ő akaratát, az ő gyermekei életében és az ő gyermekei javára. Kedves testvéreim, igen, ki kell mondanunk azt, hogy Mária hite nem volt tökéletes, mint ahogy Ábrahám hite sem volt tökéletes. Mégis Ábrahám a hitnek a nagy példaképe előttünk. A százados hite sem volt tökéletes, pedig Jézus azt mondta, hogy ekkora hittel még nem találkoztam Izraelben. De az utolsó időben Isten népének olyan hitre van szüksége, amilyen Jézus Krisztusnak volt ezen a földön, aki teljesen rá tudott hagyatkozni minden körülmények között a mennyei atyára. Miért hoztam föl Máriának a hitét és a növekedését a hitben, és az Erzsébethez való viszonyát? Testvéreim, azért, mert nekünk is lehet reménységünk. Ha Mária tudott növekedni a hitben, és el tudott jutni arra, hogy Jézus valódi tanítványa legyen, akkor nekünk is van reménységünk, hogy mi is növekedhetünk a hitben, és tiszta, szeretetteljes testvéri kapcsolatokat építve egymás hite által növekedhetünk és erősödhetünk. Miközben megosszuk az Istennel szerzett tapasztalatainkat, növekszünk a hitben. Szeretnék megosztani én is egy tapasztalatot veletek ezzel kapcsolatban. A március folyamán a Covid az a mi családunkat is elérte, és mindannyiunkon végigment. A legnehezebben én viseltem, a család többi tagjai viszonylag jól viselték, és kedves testvéreim, amikor nem csak lázzam volt, hanem az ízületeimre ráment, és hát nagyon minden porcikámat végig kóstolta a fájdalom, és ott feküdtem az ágyba, akkor bizony megmondom nektek őszintén, hogy voltak kétségeim. És nagyon komoly félelmeim, és gyógyszert is kellett szednem, és akkor mihez folyamodtam? Gondoltam, hogy hát én székely ember vagyok, szeretnék székely íróktól hazai dolgokat is olvasni. Levettem Tamási Áronnak az egyik novelláját, beleolvastam, de a lelkemnek egyáltalán nem kellett ez. Mondtam a feleségemnek, olvassál fel az evangéliumokból. Olvasott fel. Mondtam neki, olvassál fel a Gondolatok a hegyi beszédről című könyvből. Kérlek, abból a könyvből olvassál fel nekem szakaszokat, és felolvasott Rita. És imádkozzunk együtt, és légy szíves, oszd meg, hogy hogyan vezetett minket az Isten eddig, hogy erősödjünk a hitben, hogy talán még terve van velünk. És akkor megbeszéltük, és elmondta, hogy eddig így és így tapasztaltuk meg Isten szeretetét, gondoskodását az életünkbe. És így erősödtem, és kaptam reménységet ott a betegágyban, testvéreim. Igen, egymás hite által erősödhetünk, egymás segíthetjük az élet útján, hogy növekedjünk a hitben. És mikor tudjuk elmondani, hogy növekedtünk a hitben? Akkor, hogyha növekedtünk az egymás iránti szeretetben is. Mert hogy szeretet által munkálkodó hitről van szó. Ha egymás iránti szeretetben, testvérek, nem növekedtünk, akkor a hitben sem növekedtünk. Ne csapjuk be önmagunkat. Szeretet által munkálkodó hit. Erre van szüksége az Isten népének. Ez az az olaj, amely a Szentlélekkel való kapcsolatot is jelképezi. Hányszor kellett Máriának a szívének összetörni, hogy megértsen valamit a megváltás titkából, hogy valamit abból, hogy Jézusnak az életét nem irányíthatja, hogy neki kell engedelmeskedni Krisztusnak, és nem Krisztus a felnőtt korában neki. Nem lehet kérésekkel irányítani, befolyásolni az életét. És még egy jelenetre ki szeretnék térni, ami szintén kulcsfontosságú, például a katolikus Mária értelmezésben, egyház értelmezésben. Nem tudom, hogy tudtátok-e azt, hogy amikor Jézus haldoklott a kereszten, akkor mit jelent a katolikus allegorikus értelmezésben az a kijelentés, amikor Jézus azt mondta Máriának, hogy asszony, ime a te fiad. Rámutatva Jánosra. És Jánosnak azt mondta, hogy János, ime a te anyád. Nem tudom, hogy tudjuk-e, hogy ez mit jelent. Ez szerint az értelmezés szerint az egyházat Jézus Máriának ajánlotta fel. Látjátok? Tehát itt ez nyilván a Biblia alapján nem állja meg a helyét, mert hogy akkor fordítva is igaz kéne legyen, akkor Máriát is felajánlotta volna az egyháznak, ugye? De hát erről nincsen szó, itt arról van szó, hogy Jézus gondoskodott az édesanyjáról. Jézus a legjobbat adta az édesanyjának, a szeretett tanítványt, akinek igen érzékeny szíve volt a szeretetre, aki odahajtotta Jézus keblére a fejét az utolsó vacsorán, és tudta, hogy az édesanyjának a legjobbat adja. Hogy idős napjaiban gondoskodjon róla. De Máriának is feladatot adott, szeresd úgy Jánost, mint engem. Amit egynek a legkisebbnek közül tettetek, nekem tettétek. Egy új minőségben kell nekünk helytállni, nem csak rokoni kötelékek között, hogy a családtagjaimat szeretem, és akkor a hittestvérem az csak majd a második, vagy a harmadik, hanem Jézus családjába kerülünk be mi a hit és a Szentlélek által. Nekünk arra van szükség, hogy ezt megértsük, hogy egymást befogadjuk. Hogy úgy fogadja el Mária Jánost, mint hogyha a fia lenne Jézus Krisztus. És ugyanígy fogadja el Jézus szavai alapján anyának János Máriát, Jézusnak az anyját. Testvéreim, lássuk meg ezeket az összefüggéseket, és próbáljunk meg ennek megfelelően élni Isten segítségével. Tehát kedves testvéreim, már nem is húznám tovább az időt. Azt gondolom, hogy van értelme és van jelentősége az evangéliumokból a mellék szereplőkre is egy kis figyelmet fordítani, hogy nekik milyen életútjuk, milyen küzdelmeik, milyen szolgálataik voltak a mindenható Isten segítségével. Hogyan szolgált a fiatalabb az idősebbnek? Hogy hogyan szólt általa az Isten? Hogyan nyilatkoztatta ki magát, és mondott el olyan dolgokat a Szentlélek egyszerű embereken keresztül, amelyet nem is gondolnánk? Mert hogy az Isten azokat fogja felhasználni, akik a világ szemében kicsinek és gyengének látszanak, hogy megszégyenítse azokat, akik valaminek látszanak. Adja az Isten, hogy minket is fel tudjon használni az ő művében, hogy a mi életünk is példa legyen mások számára, ahogy Krisztust követjük, és a mi szeretetünk is bővelkedjék abban, amire igazi gyümölcsökben, amire minket az Isten elhívott. Amen. Szerető mennyei atyánk, köszönjük fiad Jézus Krisztus nevében azt, hogy megszólítottál minket és életre hívtál, édesanyánk méhéből is, hogy örök életet akarsz nekünk adni fiad Jézus Krisztus által. Köszönjük, hogy megismerhettük a te szeretetedet, jóságodat, kegyelmedet. Köszönjük, hogy megismerhettük fiadat Jézus Krisztust és általa tégedet. Könyörgünk, édes jó atyánk, hogy tisztíts meg az életünket, szívünket, és tégy magadhoz méltóvá, és vonj magadhoz közel mindannyiunkat, és gyűjtsd egybe a te gyermekeidet, hogy egykor ott lehessünk a te országodba, és könyörgünk azért, hogy legyen részünk nem csak nekünk, hanem még nagyon-nagyon sok embernek, akik most még tévelyegnek, vagy Babilonban vannak, vesztegelnek. Legyen részünk velük együtt, akik megtisztulnak, és fiadat Jézust válasszák, majd az új életben, és majd az új földön is. Ez a reménységünk, Istenünk, hogy te a bűntől megtisztítod az életünket, és a szentség magaslatára elvezeted a népedet. Kérünk, segíts, hogy az evangéliumnak minden részletét komolyan vegyük. Megértsük, hogy mire akarsz minket tanítani, és alázatos szívvel kutassuk azt. Köszönjük, Istenünk, hogy egymásnak testvérekül adtál. Gyújtsd ránkra a szívünkben a te szeretetedet, hogy igazán tiszta szívvel és buzgón tudjuk egymást szeretni, hogy te közöttünk tudjál lakozni a szent lelked által és angyalaid által, hogy a te neved megdicsüljön a mi életünkben is. Köszönjük, jó atyánk, hogy meghallgatod imánkat, és könyörgünk idős beteg és idős testvéreinkért. Erősítsd, vigasztald, bátorítsd és gyógyítsad őket. Légy velük életüknek minden órájában. Ne engedd, hogy megfáradjanak a hitben, és bátorítsd őket, légy velük Istenünk. Szent fiad Jézus Krisztus által. Amen.